Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét ma Mózes 5. könyvének a 6. fejezetéből olvassuk. Mózes 5. könyvének a 6. fejezetéből így szól hozzánk Isten szent igéje a 4. verstől, amit felállva hallgat. Hallj, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között, és írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. Eddig olvasuk a szent igét, tessék elfoglalni. Kedves testvérek, ez a szent ige, amiről néhány gondolatot akarok mondani, de kérjük, hogy esetleg aki angolból tud fordítani, az segítsen a kedves vendégünknek hátul, mert szüksége lehet rá. Valakit megkérünk, hogy valamennyire tud, nyilván, de magyarul, de azért nem árt, hogyha egy kis segítséget kap. Hát ez a kis szakasz, amit ma felolvastunk, az egyik legfontosabb része a Bibliának, különösen zsidó testvéreink számára is, akik ezt naponta kétszer elmondják, közben eltakarják a kezükkel a szemüket, mert mélyen átélik, hogy milyen fontos, csodálatos összefoglalása ez azoknak az üzeneteknek, amelyeket mi emberek az alig felfoghatóról, az örökkévalóról megtudhatunk. Nem először fordul elő ebben a szövegrészben sem, és ugyanígy Mózes 5. könyvében, ami a búcsúzó Mózes eddigi szolgálatának és Istentől kapott üzeneteinek az összefoglalása. Tehát nem először kezdődik így a megszólítása, az üzenet átadása, hogy halld, halld Izrael. Innen van ennek az imának a felnevezésnek, és hébreül ezt is Semának mondjuk, halld, halld Izrael. Miért kell ezt külön hangsúlyozni, hogy halld meg? Megvan oltva, Judit. Ne aggódj. Hogy? Ja, bocsánat. Szóval miért kell ezt nekünk mondani? Mert késedelmesek vagyunk a hallásra. Ilyen szép, nehézkesen mondja a Biblia azt, hogy szelektív a hallásunk. Ha akarjuk, halljuk, ha nem, ne. Vannak emberek, akik fölött élcelődnek és mulatnak környezetében, mert mindig arra hivatkoznak, hogy nem jól hallanak, de kiderül, hogy amit nem kellene meghallani, azt mindig meghallják, és azt hallják meg, amit hallani akarnak. Hát Izrael, most figyelj, és Isten népe, most figyelj, és halld meg, nyisd ki a füledet, legyen halló füled. Jézus is beszél azokról, akiknek van fülük, de nem erre használják, amire Isten adta. Mit hallunk meg? Meghalljuk-e a rossz híreket, a pletykákat? Meghalljuk-e a keserűségre, kételkedésre okot adó dolgokat? Vagy meghalljuk Isten hívó szavát, bennünket megszólító üzenetét? Nos, itt nem egyszerűen csak egy lehetőségről van szó, hogy a végtelen világot teremtő, bennünket alkotó, nekünk értelmet adó Istenről valamit meghallhat, hallhatunk, hanem előtte lévő igeversekben és mondom a könyvben többször nem csak a hallásra szólít fel bennünket Mózes, hanem azt is mondja, hogy olyan igéket fog most szólni, amiket ő egyenesen megparancsol. Megparancsolom nektek. Az Úr nekem ezt mondta, és én megparancsolom. Ugye, ha kimegyünk a piacra, akkor nem kell nekünk megparancsolni, hogy jó paradicsomot vegyünk, vagy megfelelő zöldségeket. Ezt nem kell megparancsolni. Kimegyünk, válogatunk. Jogunkban áll nem megfelelő zöldségeket is vásárolni. Egyik kedves nagynénikém, ő mindig megvárta, amíg levonul a nagy vásár, és amikor úgy már mentek volna a kofák, akkor ment ki, és összevásárolta mindig fillérekért a fonnyadt zöldségeket, mert ő azt gondolta, hogy abból ugyanolyan finomat lehet, és igaza volt, ugyanolyan finomat lehetett főzni. Hetente egyszer nála kellett vacsorázni, amikor följöttem tanulni ide Budapestre, és míg ettem a finom ételeket, elmondta, hogy ez a tojás már törött volt, a zöldségek félig rohadtak voltak, ez a halfej, ez sem kellett már senkinek. És azt várta, hogy én azért megdicsérem, hogy de milyen finom étel lett belőle, és akkor úgy közben egy kicsit elpárolgott az embernek az étvágya, de ő nem ezért mondta, hanem hogy érzékeltesse, hogy ő milyen csodálatos dolgokat tud az ilyen maradék ételekből is készíteni. De nem kell nekünk megparancsolni a piacon, hogy jó dolgot vegyünk. Azt vesszük magunktól is. De meg kell nekünk parancsolni azt, hogy az Úrnak a törvényeit akkor is betartsuk, hogyha az kellemetlen. Akkor is cselekedjük, ha az fárasztó. Most egy kicsit arra fogunk gondolni, azt a mintát is fel fogjuk használni, hogy a szülőnek a kötelességei akkor is megállnak, hogyha eközben ő fáradt, rozzant, egyes lelkipásztorok is, tehát azért a rozzant lelkipásztornak is kell hirdetni az igét, vigasztalni kell az embereket. És ugyanígy a szülőnek a törvény még azt is mondja, hogy saját kárára is gondoskodnia kell a gyerekéről. Nem mondhatja azt, hogy na de, hát én szívesebben költöttem volna valami másra azt a pénzt. Nem teheti ezt meg, és épp így vannak dolgok, amelyekre valamilyen erkölcsi parancs, valamilyen Istentől jövő ellentmondást nem tűrő felhívás kötelez bennünket, az eszünkkel ezt belátjuk, de a testünk lázadozik. Így van megteremtve. A porból való test, a mulandó részünk lázadozik. És ezért nem árt, ha néha azt halljuk, hogy ez parancs. Ahogy a katonának a ütközetben megparancsolják, hogy ugorjon ki a lövészárokból, és azért nem mondják, hogy hát akkor aki akar, az mehet, aki nem akar, az maradjon, mert nem menne senki, mert az életösztön őket ott tartaná a lövészárokban, de hát muszáj néha a hazasorsát, adja Isten, hogy ne kényszerüljünk ilyesmire, ne rángassanak vele, eztelen vezetünk ilyesmivel bennünket, de meg kell nekik parancsolni. Például azt is, hogy vessék magukat hasra, hogyha ilyen parancsot kapnak, akkor is egy pocsolya előtt állnak. És aztán lehet, hogy egy jó indulatú tiszt elmagyarázza, hogy erre azért van szükség, mert hát vannak pillanatok, amikor nem lehet hosszan magyarázni, érvelni, kérlelni, mert közben elillan az élet. Az ellenség nincs tekintettel arra, hogy felkészültünk-e a dolgokra. Szóval, hadd Izrael, az Úr most parancsol valamit neked, és én sem kerekítem le Istennek a parancsolatait. Semmire kellő az a lelki pásztor vagy szülő, aki Isten egyenes parancsait megpróbálja feloldani, és azt mondani, hogy nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni. Az irgalmasság fontos, de Fontos az is, hogy bizonyos parancsokat az életnek és az örök életnek a parancsolatai komolyan vegyük, és parancsolatként éljük át. A tíz parancsolatnál szoktuk mondani, azt valóban lehet így is fordítani, hogy ez a kis ige fűzér szól, ami szabad lelkünkhöz. Ugye az első törvény, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak Egyiptomból. Utána lehet a többit elmondani. Te szabad vagy, akkor miért ölnél? Te szabad vagy, akkor miért ne tisztelnéd a szüleidet? Ez miért nem természetes a számodra? Miért nem természetes a számodra, hogy nem jó lopni, paráználkodni, vagy elvenni a másiknak a javait, hamis tanúbizonyságot tenni a másik ellen, és így tovább. Így is lehet értelmezni, de a dolognak az a része is fontos, hogy itt nincs más lehetőség. Nem azt mondja az Úr, hogy ez a végtelen sok variációból egy. Tehát ne lopj, de gondold meg, hogy nem lehet-e, nem nevezed ugyan lopásnak, törvényt is gyártasz hozzá, hogy nem lehetne-e valahogy mégis elérni azt, hogy ami nem a tiéd, az menet közben olyanná váljon, ami felett egyedül te rendelkezel. Isten teremtette az embert igaznak, de olyan jók vagyunk a rafinált mellébeszélésbe, és annak kigondolásában, hogy miért ne kelljen Istennek engedelmeskedni. Hald Izrael, ne dugd be a füledet, ne engedd el a füled mellett azt, ami most elhangzik, mert ezek a legfontosabb dolgok, amelyektől az életed függ. Hát nézzük meg, hogy mik is ezek, amiket nekünk meg kell hallanunk. Hát az egyik, hogy Isten csak egy van, egy olyan világban hangzik el mindez, ahol a környező népek sok Istent imádtak, és valahogy úgy voltak, mint az élelmes, rossz családban felnővő gyerek, aki hamar kipuhatolja, hogy melyik szülő az, aki mellé oda kell állni, bátorítani őt a másik szülővel szembeni kritikájában, ellenségességében, és hogy lehet a kettő között lavírozni úgy, hogy nekem a legjobb legyen. Hát ha az egyik Isten nem hallgat, megmegyünk a másikhoz, viszünk ennek is kis füstöt, annak is, egy kis ételt ennek is, annak is, és közben feloldjuk magunkat mindenféle kötelezettség alól, mert mindig van egy olyan Isten, aki megengedi nekünk, hogy kibújjunk a kötelezettségeink alól. Még akár az alól is, hogy újszülött gyermekünket fölneveljünk, hát ott volt a szörnyűséges Molok, amelyiknek az izzó karjaiba bele lehetett tenni a nem kívánt gyermeket. Szóval Istenek, akik között mi lavírozunk, de kellemetlenül érezzük magunkat, ha egy van, nem lehet lavírozni. Egy van, és ő egyértelmű utat mutat nekünk, nem hagy bennünket kétségek között. Mi dönthetünk, de a jó és a rossz között kell döntenünk, a mi erkölcsi döntéseink számon kérhetők rajtunk, mert csak egy Isten van. Itt ennél hadd jegyezzem meg azt, hogy ez az egy láthatatlan Isten sokféleképpen tükröződhet ezen a világon. Ezt a gondolatot használja fel a zsidókhoz írt levél is, amikor azt mondja, hogy Jézus Isten dicsőségének a visszatükröződése és a valóságának a képmása. Ugye, amikor Isten megteremtette az embert, akkor is a maga képére teremtette. Ez nem az arcberendezésről szól. Ugye ma már vannak olyan készülékek, bűnüldöző szervek, ezt jól is használják, amelyek fel tudják ismerni az embert. Arcát, és ki tudják szűrni egy tömegből is azt a szemét. De ez azért lehetséges, mert nincs két egyforma arc. Az ikrek sem, az egypetélyű ikrek sem teljesen egyformák. Tehát, hogy Isten a maga képére, képmására formált minket, az nem azt jelenti, hogy létezik egy tökéletes arc, amelynek minden tájékozódási mérhető pontja megegyezik Istennek az arcával, hanem Isten végtelen valóságából bizonyos dolgok benne megjelenhetnek, és így az emberben is. De akkor most megyünk végig egy kicsit azon, hogy nem mindenkiben tükröződhet Istennek az a szándéka, hogy az ember bűnei ellenére megváltja, szereti, üdvözíti. Ez nem mindenkiben tükröződhetett. Nem mindenki alkalmas erre. Nem minden életét feláldozó, nagyszerű ember alkalmas arra, még akkor se, ha hazájáért halt meg, vagy gyöngékért halt meg. Ismerünk ilyeneket, hősöket, akik 75-80 évvel ezelőtt a holokauszt borzalmában másokért feláldozták az életüket, de egyikük sem volt arra képes, hogy a maga halálával bárkit üdvözítsen, bűneit magára vegye. Az ember, Jézus Krisztus az egyedül, akit Isten erre felhasználhatott, vagy az ember Jézus Krisztus az, akit a világ teremtésének bizonyos dolgaiban felhasználhatott, megkérdezhetett a dolgoknak az emberi, ember számára kedvező és teljesíthető voltáról megkérdezett, és aki által a világot így teremthette az ember számára működő képesség. Erre nem vagyunk alkalmasak, mi nem teremtünk, de arra alkalmasak vagyunk, hogy ezt a jó hírt, ezt az evangéliumot elvigyük. Arra alkalmasak vagyunk, hogy a Földet őrizzük és műveljük. Arra alkalmasak vagyunk, hogy Istennek a szeretetét egy-egy alkalmi dologban bemutassuk. És éppen ezért lehetünk mi Krisztusnak a tanítványai, keresztények, Krisztus hordozók. Olyanok, akik Istennek a végtelen valóságából, egy ember, az ember Jézus Krisztus életében tükröződő valóságát ebben a világban alkalmilag most, és főképpen azok között, akik körében mi hitelesek és elfogadhatók vagyunk, tudjuk képviselni. Jézusnak nem véletlenül volt a tanítványai között Máté a vámszedő. Mert ugye amikor megtért Máté, akkor egyszer összejöttek Máté körül a vámszedők, a fináncok, vagy nem tudom minek fordíthatnánk ma, adóbehajtók, és az Úr azt képviseli a mi számunkra is, hogy van nekik is veszendő lelkük, és szólni kell feléjük is az evangéliumnak az üzenetével. Vagy ott van Cornélius, ott van a római százados, akinek a hite példaként felhasználható mások számára. Szóval az egy Isten, aki részekre nem osztható, ugyanakkor tükröződik bizonyos isteni nagyságokban az ember Jézus, ezért van ott anyától születve, idegvégződésekkel ellátva, vérezve, könnyezve, verejtékezve, ugyanúgy szerszámokat forgatva, mint a földi emberek, ugyanúgy menekültként, hajléktalanként, politikai üldözöttként is vállalva az emberi sorsot, hogy mindenki magáénak érezhesse rajta keresztül Istennek felénk áradó szeretetét. Egy kedves vallását gyakorló zsidó asszony mondta, nem Krisztus hívő zsidók közösségéhez tartozik, New Yorkból volt itt egy beszélgetésen egyszer, és azt mondta, hogy ő Auschwitzban nagyon határozottan érezte, hozzátette, hogy a rabbin nem örülne annak, amit most mondok, hogy Jézus ott van velünk, és velünk együtt szenved. És eszembe jut az a kisfiú, aki teljes bizonyossággal mondta azt, hogy ő érti, hogy mi történt Auschwitzban, neki is bizonyos felmenői megjárták ezt a szörnyűséges utat, és azt mondta, hogy aki megmenekült, azzal is ott volt Isten. és aki meghalt, azzal meg meghalt az Isten, átment vele a halálon, de azzal is vele volt. Micsoda felismerés. Egy kisfiú, egy 6 éves kisfiú gondolja így a dolgot. Milyen egyszerű, Jézus mondja ezért, hogy nagyon figyeljünk a gyerekekhez, mert ők látják, az ő angyalaik látják a mennyei atya arcát, és nekünk olyanoknak kell lennünk, mint a kisgyermekek. Bizony, sokféle dolog van Istennek ez a csodálatos valósága. Nem a felnőttekben, a megfáradt bölcsekben, okosokban, azokban, akik kicsit cinikusak már, és legyintenek mindenre, és az a véleményük, hogy ritkán jön valami jó. Nem ő bennük tükröződik, hanem tükröződik a gyerekekben. Szóval egy Isten van, de ez az egy Isten sok mindenben tükröződik, és sok mindenkiben. Tükröződjék bennünk is az ő valósága. Erre a felismerésre, hogy ez lehet a mintára, hogy hogyan. Erre a zsidó Úr Jézus Krisztuson keresztül kaptunk tanítást, és az ő tanítványai akarunk ebben lenni. Hát a következő legkönnyű gondolatunk az, ami hiányzott a korabeli népek vallásából, mert ott az Istennel való kapcsolat a félelmen alakult. Meg kell vesztegetni Istent ahhoz, hogy ne bántson. Adunk neki valamit, hogy ne bántson. És hogyha nem bánt, akkor ez annak a jele, hogy eltaláltuk az étvágyát, a megfizethetőségét. De ez egy új gondolat, hogy szeresd az Urat. Képes vagyok-e az Urat szeretni? Ha itt valaki imádságot kért, vagy talán nem az ima előtti szövegünkben volt benne az a apostoli gondolat, hogy a láthatatlan Istent azáltal szeretjük hitelesen, hogy a látható embereket szeretjük, és pedig nem a magunk elgondolása szerint. Ez megint parancsolat szerint van. Nem mi döntjük el, hogy mi a szeretetnek a mértéke. Nem mi döntjük el, hogy Isten hogy szeresse a világot, mert úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta, és mi nem mondhatjuk, hogy de szeres jobban, mint a mezők liliomait, vagy az égi madarakat, ne csak a szükségeset ad meg nekünk, hanem azt is, amit megadtál a szomszédunknak, akit irigyelünk. És ha Isten ezt nem hallgatja meg, akkor nem szeret, pedig ő úgy szeretett minket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, el ne veszen, és mi pedig úgy szeressünk, ahogy erre az Úr tanított bennünket, és az ő igéje tele van a szeretet praktikus vonásaival, a mindennapi életből. Mi az, aminek hiányoznia kell a mi emberekhez való kapcsolatunkból, irigységnek, kárörömnek, gyűlöletnek, előítéletnek és a többinek, és mi az, aminek benne kell lenni, hogy örüljünk a jó dolgoknak, hogy várjuk ezt, hogy azt higgyük, hogy az mind megvalósulhat, és hogy legyen ez a szeretet sebezhetetlen, akkor is, ha lehullik, mint a kis madár, akkor is, ha valahol véget ér, akkor se értelmetlenül történjék minden, mindez, mert az Úr tudja a lehullást, és tudja azt is, hogy a szeretet hol ér véget a maga megvalósíthatóságában, esetleg a mi életünkkel. Szóval szeresd az Urat, a te Istenedet, itt vannak a hogyanra nézve is utasítások, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, vagyis nagy-nagy szenvedéllyel. Ez az, amit szeretünk egyes emberekben, akik valamilyen művészetet gyakorolnak. Mahalia Jackson nagyon szerettem, nem csak a hangjáért, és azért, ahogy tudott játszani a dallamokkal, és feldolgozta ezt egyedi módon, hanem azért, hogy patakzott róla a víz, ahogy megerepett a hangja, ahogy belehalt abba, ahogy énekelt, és nem tele szorongással és annak jelzésével, nem is tudom biztosan, hogy ezt kellene kell csinálni, vagy esetleg valami más főző tanfolyamot kéne inkább indítanom, vagy énekelnek. Nem volt az ő számára probléma. Összegyűjte a mikrofont, és leszakította a fellegeket, és szétrombolta esetleg a berendezést, miközben szenvedélyesen énekelt. Szacsi Lakatos Bélának voltam egyszer egy koncertjén, ahol közben elhangolódott a zongora, mert olyan szenvedélye püfölte, hogy valahogy elhangolódott a zongora. És nekem tetszett, hogy elszállt egyik másik húr közben. Szeretem, ha elszakad a húr, miközben valaki játszik. Ez nem azt jelenti, hogy a piánóban nincs sok-sok szenvedély. De az Úr iránti szeretetet szakítsa el a húrokat. Ne szégyeld őt megvallani. Ne legyen benne tétovaság, amikor az ő nevét szidják, vagy rajta nevetnek porszem, semmi mulandó emberek, akik semmit nem képesek. Már említettem egyszer itt azt a bölcsidó mondást, hogy a világ összes hadvezére képtelen arra, hogy egy döglött szúnyagot feltámasszon. Hát én most sok-sok hadvezért hoztam zavarba, itt már rengeteg a szúnyog, és igen sok szúnyogot kiirtottam, de egyet sem tudnak azok közül feltámasztani. Akkor mit akarnak ők? És miért vagyok én nevetséges, miközben szenvedélyesen, teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből szeretem az Urat? Ez nem hangoskodást jelent. Ez nem durvaságot jelent, csak a teljes odaadást. Na most, miután így nagyon-nagyon szenvedélyesen elkezdtük az Urat szeretni, és azt gondoljuk, hogy a dolgoknak itt vége, hamar leszállít bennünket az igéknek a komolyan vételére. Mert amikor hát egyes testvéreink úgy érzik, hogy az ájulásig menően magasztalva az Urat jutunk el az ő közelébe, akkor mindig emlékeztetni kell arra, hogy az ige a fundamentum. És újra mondom, amit korábban említettem, hogy ahogy a szülőnek vannak megparancsolt törvényei, amiket nem csak akkor kell véghez vinni, amikor olyan édes a gyerek, hogy meg tudnánk enni, szoktuk mondani ezt így, hanem akkor is, amikor kiállhatatlan undok, amikor nagyon súlyosan beteg, amikor éjjel föl kell hozzá kelni. Ezek igék, mondjuk így, igék a szülő számára. Nem érdekes, hogy semmit nem alszunk esetleg éjjel, mert mi szülők vagyunk, és túl kell ezeken tenni, és Isten számára sem érdekes az, hogy az ember a kárhozatig menően állt ellen az ő törvényeinek, akkor kitalálta azt, hogy ő akkor magára veszi az ember bűnét, és belehal a kárhozatig menően mindenbe. Hát róla vesszük a mintát, e mai napon parancsolok néked azok az igék, legyenek a te szívedben mindenek előtt, gyakoroljad ezekben a te fiaidat. Nem szeretem azt, amikor egy szülő azt mondja, hogy majd 18 évesen eldönti a gyerek, hogy merre felé menjen, vétkezik az a szülő, aki nem adja át azt a mintát, amit Isten rábízott. Ez parancs. Nem úgy van, hogy majd ő eldönt, én meg addig valahogy kibírom. Át kell adnom ugyanezeket az igéket, amelyek az én számomra szenvedélyesen fontosak. Fiaimnak átadom, és ez az én legfőbb beszéd témám. Amikor házamban ülök, amikor úton járok, amikor lefekszem, és amikor felkerek. Miről szoktunk mi fecsegni? Mi a beszéd téma? Kedveljük azokat az embereket, akik a társaság kedvenceivé válnak, mert mindig tudnak valami jópofát, szellemeset mondani, és hát nem unatkozunk így nem rekedünk meg az időjárásnál, aztán utána egészségi állapotunknál, öltözködésnél, rémhíreknél, és így tovább. Vannak emberek, akik szórakoztatnak. De a pletykáig elmenően, tehát ahogy kedvünk van pletykálni, miért ne pletykálhatnánk az Úrról? Furcsán hangzik, ugye? De amilyen édes a pletyka, ha jól értesültségemet vitogtathatom. Én ne vitogtathatnám a jól értesültségemet az Úrról. Beszélj róla, amikor kinyitod a szemed, mielőtt becsukod este, amikor a házadban ülsz és társaságot fogadsz, sőt, ezeket közd kezedre, homlokkötő szemeid közé, írd fel házad ajtó felfájra és a te kapuidra. Vannak családok, ahol a fal tele van bibliai mondásokkal. Hívő emberek között ez nem szokatlan. Valaki egyszer kirakta azt, hogy hű az Isten, és a vízszerelő azt mondta, hogy már ne haragudjon. De hát néha szoktunk így káromkodni, de hát ki is rakjuk a falra, mert ugye mi nem azt olvasta ki belőle, hogy Isten hűséges, hanem a hű, mint felkiáltás, hűünkben való kiáltás. De nem erről szólt, persze ez a kis lapocska ott. De nekünk egy-egy gondolatot kiírni, kiszögelni a falra, hajtófélfára, föltenni. Akkor is ezt naponta kétszer elmondjuk. Akkor is, ha minden érkezéskor megérintjük a kis tokban, a mezuzában, akkor is, ha vannak imádkozó emberek, akik fölkötik a homlokukra, föltekercselik a kezükre ezeket a nagyon szépen összefoglalt Isten 13 tulajdonságáról való igéket és az ő végtelen szeretetéről és akaratáról, hogy ő velünk kapcsolatot tartson. Mi egymással sem akarunk gyakran kapcsolatot tartani. Terhünkre van a másik. Nagyon nehezen tudjuk elviselni. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Isten is bosszankodik. Csak azokat szereti, akiket mi. Csak azok rokonszenvesek neki, akik nekünk válogat az emberek között. Csak az ilyen vagy olyan színű, bőrszínű embereket szeret. Azokat, akik letelepedetten élnek, azokat nem, akik vándorolnak a világban, vagy akik nem tudnak rendes munkahelyet igazolni. Csak azokat szereti Isten, akik ezt tudják. Hiába mondja nekünk Jézus, hogy ő a szegényekkel, a nincstelenekkel, a jogfosztottakkal, a társadalomból, a munkavilágából, a letelepedettek, bentlakók világából, kitaszítottakkal is van. Olyan nagy erőfeszítésekkel tudjuk mi ezt megvalósítani. De nem akarunk ezen sopánkodni ma, hanem azt hallottuk, hogy az Úr felszólít bennünket, hogy most nyissuk ki a fülünket, halljuk meg. A legnagyobb probléma nem azzal van, hogy nem tudunk megbirkózni a megérthetetlennel, hogy a végtelen Isten van-e. A nagy probléma azok között van, akik tudják, hogy van, de nem akarnak engedelmeskedni neki. A hallás és a meghallás között nagy különbség van. Hallom a szavakat, értem azok értelmét egyesével, de vajon kész vagyok-e követni? Erre bátorított minket ma az Úr. Tudjuk, hogy csodálatos mintát adott az emberélet Jézus Krisztusban nekünk. Annyira leva képregényé van egyszerűsítve nekünk Istennek a valósága. Ez alá nem lehet lemenni, mert ezt a még iskolába se járó gyerekek is értik. Csak követni kell, erre hívott bennünket ma az Úr, ezt helyezte a szívünkre. Amen.